hűtőmágnes. A temetés utáni reggelen arra ébredtem, hogy a szemben lévő építkezésben az egyik munkás operáriákat énekel. Mivel már 3 hét telt el, pontosabban 510 óra, 3 hét és 6 óra, amióta a férjem meghalt, és nyugtatókon, altatókon, meg végtelennek tűnő gyereksíráson élek, az agyam és a reakcióim tompa üzemmódra álltak be, az agyam töröl, én magamban zokogok, ha csak felnézek az égre, majd kirohanok a ház udvarára, milyen házban vagyok, kinek a háza, nem tudom, körbenézek, és ha nem száll el a fejem fölött egyetlen madár sem, akkor még szemügyre veszem a halastavat is, hogy bár november van, és a szép aranyhalak már leereszkedtek a tó aljára, az algák közé, de nehogy egy is rámeressze a szomorú szemét, szóval, ha nincs egy jól definiálható élőlény sem körülöttem, akkor újfent az égre nézek, és kitör belőlem a zokogás. Kiszámíthatatlan a dinamikája, a hossza, az intenzitása, mármint a belőlem kitörő zokogásé. A temetésen nem tudtam sírni, igaz, volt bennem 3 szanax, és ahogy ott álltam a koporsó mellett, még az is felmerült bennem, hogy vajon biztos a férjem fekszik-e benne, mert valahogy azt gondolnám, hogy állva magasabb volt, mint így fekve. Legszívesebben énekelni szeretnék, olyan hangosan, hogy ne halljam a lépteket, amelyek a ravatalazótól a sírik kopognak mögöttem, zsoltárokat énekelnék, hisz kántornak készültem, minden zsoltárt megtanultam. Nyilván nem fogok énekelni, zsoltárokat főleg nem, ez nem egyházi temetés, ez csak utolsó elkísérés. Bosszant, hogy nem tudok nemhogy zokogni, de sírni sem, magamban sem, mintha ez az egész ceremónia már bennem lezajlott volna, pedig sírni akarok, nézem az eget, keresem a madarakat, teli van rajban repülő varjakkal, amiről természetesen eszembe jut a mi varjunk, amely a férjemé inkább, de őt is megörököltem, mint a 15 éves Skoda Fábiát, és ahogy a Skodába benzint kell tankolni, úgy a varjut is etetni kell, a férjemtől estem, hogy heti egyszer tojása leteti, amit én túlzásnak véltem, akkor inkább süssünk belőle rántottát, de hát a férjem ilyen volt, szerette a varjakat, el is nevezte bolynak, hisz oly délceg meghatározott, hogy az erkély korlátjára rárepült, és dőfösen követelte azt, ami neki jár. Minden esetre az operaáriát éneklő munkásnak olyan szép, öblös hangja volt, hogy ha nem csipkedtem volna össze-vissza magam, akkor tényleg abban a hitben maradok, hogy ez csak egy álom. Erre ébredni férjem egyetlen gyermekem apja temetése utáni reggelen csodával ér fel, a legtalálóbb szó rá nem más, mint a priceless, de itt az élmény tényleg megfizethetetlen, arról nem is beszélve, hogy a szerelő olyan magas létráról énekel, hogy a szemközti ablakból alig merek felnézni rá. Furcsa, hogy erre az egészre így utólag olyan élesen emlékszem. A csoportterápián, ahol a gyászról beszéltünk, ez volt az első jelenet, amelyet elmeséltem, majd közösen feldolgoztunk. Mindenki hozott egy történetet, amit átbeszéltünk, aztán ki így, ki úgy, de valahogy végére járt és feldolgozott. A megkönnyebbülés volt a mérce, ha kicsit is jobb volt utána, akkor megérte. Egy ilyen terápiás alkalom után megkérdeztem a két vezetőt, hogy milyennek látnak, hol kell fejlődnöm, stb. Arra a kérdésemre, hogy szerintük mi a legrosszabb tulajdonságom, egymásra néztek, és azt válaszolták. Kedves páciens, ön túlzottan pesszimista. Ezen a ponton, ahogy saját pesszimizmusommal szembesülök, a fejemben egy hang elkezd énekelni, hogy Vincero, Vincero, és már is megszólal Pavarotti hangja, amint elnyújtja a magas H hangot, üdvrivalgásra készteti a stadionok közönségét. Turandó áriája nekem is beakadt, már-már idegesítően utat követel magának a fejemben. Kirohanok a csoportterápiáról, céltalanul futok, amerre a lábaim visznek. Ahogy fogy az erőm és az energiám, lelassulok, és hallom a mögöttem sétálók lépteit, ugyanúgy kopognak, ahogy a temetőben a gyászolóké. Nem vagyok olyan derűs, mint régen, tudom. Egy volt tanárom, aki kisgyerekként is ismert, és a 20 éves osztálytalálkozóra külön jellemzést írt rólam, amit felolvasott, és amitől én természetesen ott, a régi padomban, amiben belevéstem annó, hogy love, loves to love, love, lányos zavaromban a meghatódottságtól zokogni kezdtem. Most sem tudok mit kezdeni azzal, ha dicsérnek, ha jót, szépet mondanak rólam. Azt tanultam, arra neveltek, hogy ne légy különleges, ne légy kirívó, mert abból csak bajot származhat. Egyszer karácsonyra kaptam is egy könyvet, aminek az volt a címe, Az életed nem rólad szól. Pedig pont azt gondoltam, ha vannak is feladataim, mégis rólam kellene szólnia. Az első fizetésemben vettem a szüleimnek valami kis apróságot, magamnak egy arany nyakláncot. Annak ellenére, hogy rémisztőnek találom, hogy a tárgyak mindenkit túlélnek, éppen ezért ragaszkodunk annyira hozzájuk, szinte függővé válunk egy-egy törött hamutartótól. Én a hűtőmágnesektől nem tudok megválni. Ott van például az, amelyet a férjem Rómában vásárolt, ahova nem mehettem utána. Mert nem tudtuk megengedni magunknak kirázni a bűvös kalapból, így csak vártam rá a férjemre a kis lakásunkban, és várakozás közben többször megnéztem a római vakációt. Szóval ebből az alkalomból kaptam tőle egy hűtőmágnest Róma nevezetesebb templomairól, középen a Szent Péter bazilikával. A férjem filccel ráírta, ide kell jönnöd, ha válni akarsz. Mindig imádtam a humorát, mármint a férjemét. A volt tanárom, aki olyan szép és hízelgő szavakkal illetett, azt mondja, nem gondolta volna, hogy ennyire meglátszik rajtam a gyász. Olyan depressziós lettél, olvasom Konok tekintetéből. Ezen a ponton megittam több pohár Angelit. Anyámról nehezebb leválnom, azért is, mert szakasztott olyan vagyok, mint ő. Elég csak a tükörbe néznem, ő néz vissza rám. Nagynéném küldött régi fotókat róla, míg a bal kezem tartása a kissé ferde gyűrűs ujjammal is ugyanolyan. Ráadásul én is énekelek zuhanyozás közben, és ugyanúgy nem szárítom meg a hajamat hajmosás után, mint ő. Egy időben anyuval elolvastuk minden újonnan megjelent kortárs magyar irodalmi művet, felváltva. Ő a betegágyán, én meg mindenhol, útközben, buszon, vonaton, vagy míg főtt a húsleves. Természetesen anyám receptje szerint. Apám arra kért bennünket a bátyámmal, ne mondjuk meg anyámnak, hogy gyógyíthatatlan beteg. Sírva könyörgött, hogy szépítsük meg utolsó évét, hónapjait. Én ekkor apámat megsajnáltam, de utólag bántam, hogy hazudtunk. Mindenfélét kitaláltunk, nem létező orvosokat idéztünk, akik a pokol torkából hoztak vissza betegeket, vagy természetfeletti erőket hívtunk segítségül egy-egy csillapíthatatlan fájdalom enyhítésére. Apám volt mégis a legnagyobb mester a félrevezetésnek. Profi volt figyelem elterelésben, majdnem hihetetlen, de mégis életszerű történetek kitalálásában, úgy tudott idézni nem létező tudományos kutatásokat a csontrák gyógyításáról, hogy bármelyik politikus megirigyelhetné. Anyu tekintete mindent elárul. Szerintem ő is belement ebbe a játékba, úgy tett, mintha nem tudná, hogy át van verve. Sose kért el a zárójelentéseket, nem kért, hogy fordítsam le diagnózisa latin elnevezését. Mindent tudott, de semmit se firtatott. Az unokáját, akit én szültem, akarta még látni. Megmutattam neki az egyhetes újszülöttet, feje fölé hajoltam, ő meg kért tőlem egy kis adag morfiumot. Én bele is nyomtam az infúzióba az orvos által előkészített adagot, és mintha láttam volna, hogy a testében a méreg szétárad, kisimulnak arcán a ráncai. Gyönyörű haldokló volt, még mosolyra is húzta a száját. A kis újszülött meg rikkantott egyet, majd hirtelen mély álomba szenderült. Anyu valamiért nem szeretett utazni, számára kényelmesebb volt a régi rendszer, mert akkor nem is lehetett. Otthon, a szülővárosában érezte jól magát, számára a román tengerparti nyaralás is kínszenvedés volt. Kicsit bement a tengerbe, megmártózott, aztán kifeküdt a napra és olvasott. De nem zavarta, ha én és a bátyám ismeretlen NDK-beli gyerekekkel barátkoztunk, akiket én meglehetősen irigyeltem a menő hűtőtáskájuk és a Pepsi kóla miatt. Életemben legelőször a román tengerparton, Euphoria Nordon ittam Coca-Colát. Ezzel egy időben bele is szerettem Jürgenbe, a kisfűba, aki megkínált a bűnös itallal. Arra is emlékszem, hogy szüleinek rugós kempingszéke volt, de nem az a román, mint a zöld, hanem csíkos. Sokkal jobb volt a miénknél, azt tuti. Jürgentől egy emléke maradt, a dresdai cvingerről egy hűtőmágnes. Hónapokig ezzel a hűtőmágnessel aludtam, imámba foglaltam a cvinger, Dresdát és a román kommunista pártot, hogy hadd találkozhassam még egyszer a fiúval. A történetemmel az osztálytalálkozón szembesültek sokan. Nem is tudtam, hogy férhez mentél, mondták. Olyan furcsa, és mire megtudták, már nem volt férjem. Emlékszem, a 10 éves találkozón azzal dicsekedtek a lányok, hogy férhez mentek, és hogy nagy házuk van, meg a gyerekek. Akkor nekem féloldalas, szőkére és kékre festett, felnyírt hajam volt, harcos jogvédő aktivistához illő. Azt gondoltam, csak igaz szerelemből lehet összeállni valakivel. Nem értettem a vagyonfelhalmozást, se a versenyt, se az álszentséget, hogy ez így jó. El is szöktem végül, kisétáltam a vízpartra, megüttem egy üveg Angelit. A 20 éves találkozóra viszont mindenki valahogy felnőtt, volt, aki elvált, volt, aki belátta, hogy nem minden a vagyon. Őszinték voltunk. Én annyit mondtam, nagyon nehéz. És aztán kivetítettem több képet az elmúlt 10 évemből. Sírtunk. A tanárom viszont rendíthetetlen volt. Kötötte az ebet a karóhoz, hogy mondjam el, mi zajlik le bennem. Esni kezd. Ha a fővárosban elered az eső, mindenki autóba ül. Ezért szeretem a havazást. Olyankor egyszerűen leáll a város, se autó, se tömegközlekedés. Felmegyek a citadellára, kitátom a számat, és várom, hogy a hópelyhek beléhújjanak. Ez is van olyan élmény, mint a szemközti építkezésen Puccini áriáját éneklő munkásé. Értse meg, tanárnő, az, hogy 3 hét különbséggel elvesztettem a számomra 2 legfontosabb embert egy újszülöttel a karomon, nem fog vidámabbá tenni. Jó, gyászom sose szűnik meg, legfeljebb körbenövi az élet. Most, hogy eladnám az autót, elviszem végre megmosni. A gyerek bent marad a kocsiban, kíváncsi, milyen az, hogyha az autóra zúdul a hab, a víz, majd megint hab és víz. Én úgy vagyok vele, hogy ez is egy tapasztalat, meg kell élnie. Csak az autót tudjam eladni, hogy vehessek egy másikat. Amilyen szétszórt vagyok, nem húzom be a kéziféket, és a frissen mosott autóm nekicsúszik az előtte álló 4 karikás kabriónak. Nem lesz a kocsinak semmi baja, a vonóhorog felfogja. A sofőr, akinek nyakán 2 nagyon vastag aranylánc villog, üvöltözni kezd. Nem félek, nem is ijedek meg. A fejemben Pavarotti elkezd énekelni, hogy Vincero, Vincero, én meg megölelem a vastag aranyláncos férfit. Az első fizetésemből vett aranyláncomat a pasasnak adom. Úgy szeretném, hogy megértsen. Nem ért meg, szerinte annyira belementem, hogy telefonálni kezd, és hogy 40 000. Jó, mondom, és elszaladok a közelben lévő bankautomatáig, felveszek annyi pénzt, visszaszaladok és odaadom. Ő szótlanul elveszi, beül a frissen mosott kabriójába és elhúz. A fiú, aki az autókat mossa gumicsizmában naponta 10 órát, és földre bassza a slagot, azt mondja, nincs Isten, hogy volt képes veled ezt megtenni? Megnyugtatom és megitatom kávéval az automatából. A férjemnek az a római út, amiről a hűtőmágnest hozta, volt az utolsó konferenciázó külföldi útja. Amikor utoljára utaztunk Romániába együtt repülővel, a kisváros repterén vett egy bazi nagy hűtőmágnest Nagy Románia térképével. Ő viccesnek találta, én rösteltem magam emiatt, így amikor hazaérvén felkerült a hűtőre a mágnes, én éjszaka szépen leszedtem és elraktam olyan helyre, ahol még én se találhatom meg. 12 év után most akadtam rá a hűtőszekrény mögött. Érdekes, hogy az állapota kifogástalan, ellentétben a gyerekeim óvodás fotóit ábrázoló mágnesekkel, amelyek, ha lecsúsznak a hűtőről, leesik a mágnes részük, vagy széthul az egész darabokra. 12 év megérdemel némi tiszteletet, gondolom magamban, pont jól oda rögzíti a hűtőfalához azt a 3 felszólítást, amit az utóbbi napokban kaptam a villany, a gáz és a telefonszolgáltatóktól. Éljen bennem az, hogy igazából Nagy Románia viszi el a pénzem és az adóm. Felragasztom a mágnest a római mellé, felette van a Sagrada Familia, ott együtt voltunk. Jobbra a Sacré-Cœur Bazilika, balra a Brighton, alatta Párizs, Athén, és végül Mexikó. Arra gondolok, jó, hogy ott vannak ezek a hűtőmágnesek, mert a férjemre, a közös életünkre emlékeztetnek. Amikor kinyitom a hűtőszekrény ajtaját, és kiveszek belőle bármit, legtöbbször tejet és a hűtött bort, mindig ott vannak, és biztonságot nyújtanak azzal, hogy ott vannak. Kiveszem a furmintot, véletlenül erősebben csapom be az ajtót, és a mágnesek összecsúsznak.